Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy tudjátok-e, hogy ki ma a világ leggazdagabb embere? Így van, kimondtad, Christopher? Bizony, Bill Gates a leggazdagabb ember a világon. Biztosan tudjátok, ő a Microsoftnak az elnöke. És ki tudja, hogy mennyi a vagyona? Igen, szerintem is annál több. Szóval, valaki, satszoljatok! Mi? 150 forint. 300 milliárd dollár. Igen, valaki más? 500 millió dollár, aha. Jó, hát a kettő között 78 milliárd dollár a vagyona. 78 milliárd dollár. Tudjátok, nem tudom, belegondoltatok, hogy mennyi ez a pénz. Tehát én elkezdtem ma gondolkozni ezen. 78 milliárd dollár. Ugye 1 milliárd az 1000 millió, és ebből 78 van. Tehát 78 milliárd dollár. Tehát dollár, ugye annak most nem tudom, mennyi az árfolyama körülbelül. Nagyjából az azt jelenti, hogy úgy képzeljétek el, átváltva forintba, hogy ez mennyi forint, veszel 1 millió forintot, berakod egy zacskóba, és ebből a zacskóból körülbelül 15 millió darabod van. Ennyi pénze van ma. Ennyi a vagyona. Ő a világ leggazdagabb embere ma, fel sem tudom fogni, hogy mennyi ez a pénz. A második leggazdagabb ember, Carlos Slim, üzletember, akinek csak 71 milliárd dollárja van. És megnézték, csináltak egy ilyen sorrendet, hogy a valaha élt emberek közül ki volt a leggazdagabb. És vannak ilyen emberek, akik ennél jóval több vagyonnal rendelkeztek, 400 millió dollár, akik így az 1600-as, 700-as években éltek. Most így név szerint nem tudom nektek mondani, de ha a sornak a végére jutunk, akkor több ezer évvel ezelőtt élt egy ember, akinek a vagyona átszámítva ma 1 trillió, ha jól mondom, 1 trillió dollár, tehát az 1000 milliárd dollár lenne ma. 1000 milliárd dollár. Ez az ember a valaha élt legsikeresebb ember, és leggazdagabb ember, és legbefolyásosabb ember. És ezt az embert úgy hívják, hogy Salomon. Salomon király, aki a példabeszédek könyvét írta. Wow. Wow. Én amikor ezt így kiszámoltam, meg így wow. Nem született azóta sem gazdagabb ember nála. És ő volt az, aki a Bibliának egy nagyon-nagyon fontos könyvét írta, a példabeszédek könyvét, ami tele van bölcsességgel. És erről kezdett el előző héten Zoltán tanítani itt a Gyüliben. Dönts bölcsen. Salamon király Krisztus előtt 974-ben került trónra, 12 évesen. Csak gondoljatok be, 12 éves volt. Nem tudom, hány éve, 12 éves korodban mit csináltál? Fáraháztunk, bicikliztünk, és ő elkezdett uralkodni. És Isten 12 éves korában odament hozzá, és feltett egy kérdést. Ez a kérdés pedig úgy szólt, hogy Salamon, mit szeretnél? Bármit kérsz, megadom neked. Bármire vágysz, megadom neked. És tudjátok, ettől dobtam el az agyamat. 12 évesen ez a srác nem pénzt kért, nem egy új biciklit kért, nem egy új homokozót kért, nem egy új palotát kért, nem egy új autót, nem hírnevet, nem sikert. Nem ez volt a cél. 12 évesen azt mondta Istennek, hogy adj nekem bölcsességet, hogy tudjam kormányozni a népemet. És elkezdtem ezen gondolkozni, hogy lehet az, hogy 12 évesen valaki ezt kéri. És tudjátok, Isten annyira meglepődött ezen, és annyira sokat jelentette, szóval Isten értékelte ezt a kérését, hogy azt mondta neki, hogy megadom neked ezt a bölcsességet, de ennél többet adok neked. És azt mondta Isten, hogy soha nem lesz nálad befolyásosabb, sikeresebb és gazdagabb ember. Se előtted nem volt, és se utánad nem lesz. És ez megtörtént. És ma sem, a mai napig nem volt nála gazdagabb és sikeresebb ember. És Isten megtette érte. És tudjátok, elkezdtem ezen gondolkozni, hogy amin Salamon mondja a példabeszédekbe, hogy szeretnénk mindannyian egy bölcs életet élni. Hányan szeretnétek egy bölcs életet élni? Én szeretnék bölcsességet. Azt mondja Salamon, ha szeretnél bölcsességet, ennek a kezdete az, hogy bölcsességre vágysz. Szerintem nem mindenkinek esett le ez. Ha bölcsességet szeretnél az élet, bölcs életet szeretnél, bölcsességet kell, hogy kérj. És erre kell, hogy ez kell, hogy legyen a vágyad. Ezzel a vágyjal kezdődik egy bölcs élet. Hogy őszintén a szívedből nem vágysz másra, nem akarsz mást az életedben, hanem szeretnél egyszerűen bölcsességet. A Jakab 1.5 azt mondja, ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni, hiszen Isten mindenkinek örömmel, nagy lelkűen és szemrehányás nélkül ad. Ezt a Dorej posztolta ki egy hete a fiatal felnőtt csoportba. És amikor elolvastam ezt, wow, Isten tényleg, amikor kérjük tőle ezt a bölcsességet, Isten odaadja ezt a bölcsességet nekünk. Szóval az egésznek a kezdete az, hogy vágyunk erre. Kell, hogy... Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy vágyunk a bölcsességre? Kell, hogy legyen benned egy tudásszomj. Kell, hogy legyen benned egy vágy, hogy tanulj. Hogy tanítható legyél. Ez az alapja egy sikeres életnek. Ez az alapja egy bölcsességgel teli életnek. És... Tudjátok, az előbb azt mondtam, hogy sokszor, amikor eljövünk ide Gyülibe, és ugye most beszélünk erről a témáról. Most az volt bennem, megmondom őszintén, mi volt bennem. Az volt bennem, hogy igazából én szeretnék egy sikeres életet, szeretném, hogyha Isten megáldana, ezért én most bölcsességet fogok kérni Istentől. De Salamon nem így gondolkozott. Ő nem vágyott sosem sikerre. Salamon sosem vágyott sok pénzre. Salamon sose vágyott arra, hogy híres legyen, hogy hozzájöjjenek a nemzetek. Csak szeretnék pár dolgot mondani Salamonról. Aranytartalékai, területei, állatállománya, királyi palotája mérhetetlenül gazdag volt és nagy volt. Nemzeteknek az uralkodói jöttek hozzá, hogy tanácsot kérjenek tőle. És ő volt az, aki a példabeszédek könyvét megírta, és túlélt nemzedékeket több ezer év után is a leghíresebb emberek, a leghíresebb prédikátorok vagy tanítók, a John Maxwell vezetők, trénerek tőle idéznek. És mégis Salamon nem akart híres lenni, ő nem akart sikeres lenni, ő nem akart sok pénzt, neki egyszerűen volt csak egy vágy, egy őszinte vágy a szívébe, hogy adjon Isten neki bölcsességet, hogy azokat az embereket, akiket Isten rábízott, azt a tulajdont, amit Isten rábízott, jól tudja vezetni, és bölcsességet tudja vezetni. Gyülekezet, ma nekünk erre van szükségünk, hogy egy ilyen vágy legyen a szívünkbe. Nem az kellene minket, hogy vezéreljen, hogy több pénzünk legyen, azért vagyok itt a Gyülibe, azért olvasom a Bibliát, hogy több pénzem legyen, hogy sikeres legyek a terület minden, az életem minden területén, és igen, Isten azt akarja, hogy sikeres legyen az életed minden területén. De nem tudom, értitek a különbséget, amikor sikerre vágysz, vagy arra vágysz, hogy bölcs legyél. Van egy különbség a kettő között, amikor csak pusztán áldásokra vágysz az életedben, sikerre vágysz az életedben, vagy egyszerűen tényleg őszintén az a motivációt, hogy bölcsességet szeretnék. Szeretném bölcsen vezetni azt, amit Isten rám bízott. Szeretném bölcsen vezetni a házasságomat, szeretném bölcsen vezetni az embereket, a barátokat, akiket Isten rám bízott. Szeretnék bölcs lenni, bölcsen gondot viselni a munkámról, a tanulmányaimról, bármi, amit Isten nekem adott, azt a tulajdont, amit kaptam tőle, mert Salamonnak semmi más vágya nem volt, csak ez. És amikor ez volt a vágya, és Istennek őszintén ezt elmondta, azt mondta Isten, hogy ennél többet adok. Adok neked bölcsességet, de megáldalak minden jóval, és ennél sokkal többel. És megáldom az életed minden területét. Nem tudom, ti hogy vagytok veled, de nagyon sokszor mi nagyon túlságosan is sikerorientáltak vagyunk az életbe. Túlságosan is arra fókuszálunk, hogy Istentől minél többet kapjunk, és minden többet kiszedjünk Istenből. Hiszen Isten meg akar minket áldani, és ez igaz, és ez mind valóságos. De mégis Isten azt szeretné, hogyha mi ne erre vágynánk, hanem arra, hogy bölcsek legyünk. Hogy egyszerűen csak bölcsességet kérjünk tőle. Nem tudom, értitek a különbséget a kettő között? És ez volt az a kijelentés, amit így Isten a napokban így szólt. És hallottam, amit mondott a Zoltán az előző héten, és hallottam az igéket, de így hirtelen egy pár nappal ezelőtt így leesett. És a másik dolog, amit akarok mondani a bölcsességgel kapcsolatban, hogy a bölcsességet nem tanítják az iskolában. Erről beszélt a Zoltán is, meg előző héten is beszéltünk. A bölcsességet nem tanítják az iskolákban, hanem Isten adja. A bölcsességet Isten adja. Van különbség a tudás és a bölcsesség között. Erről is beszéltünk előző héten. Van különbség intellektualitás és bölcsesség között. Attól még, hogy valaki okos és nagy az IQ-ja, attól még nem biztos, hogy bölcs. Hányan ismertek okos tanárokat az életetekből? Okos tanárok, akik tényleg nagyon okosak, nagyon bölcsek, tudják az atomfizikát, fel tudnának építeni egy űrhajót, mit tudom, mindent tudnak, nagyon okosak, jobb, nagyon jók matekból, nagyon jók fizikából. Mindenkinek van ilyen, akkor most szeretném, hogyha gondolnál erre, és magadba kimondanád ennek az embernek a nevét, jó? Ne hangosan. Oké, megvan. Szóval, attól még, hogy valaki okos, és sok az intelligenciája, ez nem feltétlenül jelenti az, hogy a házassága vagy a pénzügye is rendben vannak mondjuk az életében. Ismerek olyan tanárokat, vagy olyan okos embereket, akik tényleg nagyon jók, nagyon sok tudás van bennük, viszont az életük romokba hever, a házasságuk, a pénzügyeik romokban van. Azért, mert a tudás nem feltétlenül jelent bölcsességet. A bölcsesség, tudjátok mi? A bölcsesség az egy képesség, hogy a megszerzett tudást a megfelelő időben alkalmazd. Ez a bölcsesség. Hogy a megszerzett tudást a megfelelő időben alkalmazd. Itt a gyülekezetben is tanulunk nagyon sok dolgot. Tanulunk Istenről. Lehet, hogy tudsz nagyon sok dolgot. Lehet, hogy vannak keresztények, akik kívülről fújják a Bibliát, még többet tudnak, mint bárki más itt ezen a helyen. És tele van a fejük dolgokkal. Ettől még nem feltétlenül bölcsek. Mert különbség van tudás és bölcsesség között. A bölcsesség az egy képesség, hogy a megszerzett tudást a megfelelő időben alkalmazd. Magyarul én azt gondolom, hogy a bölcsesség nem más, mint a megfelelő időzítés. Hadd magyarázzam el ezt. A megfelelő időzítés. Azt gondolom, hogy akkor bölcs valaki, amikor bölcs vagy, akkor tudod, hogy mikor kell beszélned, és mikor kell bezárnod a szádat. Oké? Okay? Ne nézzetek egymásra, mindenki magára néz. Oké, okay, bölcsesség. Például akkor vagy bölcs, mikor tudod, hogy mikor kell valakit bátorítani, és mikor kell valakit konfrontálnod. A bölcsesség azt jelenti, amikor tudod, hogy mikor kell együtt érezned, és mikor kell kihívás elé helyezned valakit. A bölcsesség az azt jelenti, hogy tudod, hogy mikor kell dolgoznod, és mikor kell pihenned. A bölcsesség az azt jelenti, hogy tudod, hogy mikor kell lépned, és mikor kell várnod. A bölcsesség azt jelenti, hogy tudod, hogy mikor kell vezetned, és mikor kell követned. A bölcsesség azt jelenti, hogy tudod, hogy mikor szabad beszélned, és mikor nem szabad beszélned. Ugye főnöknek azért nem mindent mondjatok el, tehát hogy nem. Nem kell mindent. Szóval van, amikor nem. Mikor kell segítened, és mikor nem kell segítened. Mikor kell ragaszkodnod, és mikor kell elengedned. A bölcsesség a megszerzett tudásnak a megfelelő időben való használatát jelenti. Hogy tudod, hogy mikor mi nek van meg a megfelelő ideje, és ezt írja a Biblia. És a másik dolog, ami azt gondolom, hogy a bölcsességgel együtt jár, az a stílus. Egy kicsit ez is, hogy tudod, hogy mikor kell például lágyan beszélned, és mikor kell egy kicsit magabiztosabban, keményebben beszélned. Szóval bölcsesség. A bölcsességet nem lehet csak úgy megtanulni az iskolában. Hogyan tanulhatjuk meg? Hogyan lehet ez az életünkbe? Hogyan tudunk bölcsen dönteni szituációkban? Azt tudom mondani két dolgot. Az egyik az az, hogy vedd körül magadat bölcs tanácsadókkal, olyan emberekkel, akik bölcsességet tudnak neked tanítani, és segíteni tudnak bizonyos szituációkban, hogy hogyan dönts. Jól? A másik pedig a legfontosabb, a Szent Szellem. A Szent Szellem azt írja a Biblia, hogy ő a bölcs tanácsadó, ő a tökéletes tanácsadó, aki ott van veled minden nap, minden egyes órában, hétfő délben is, kedd délután 4 óra 31 perckor, amikor senki nincs veled együtt, akkor is, és ott van előtted egy döntési lehetőség, hogy hogyan dönts, merre menj, ott van a Szent Szellem, és a tökéletes döntést, a tökéletes választ meg fogja adni az életedbe. Hányan tudjátok azt, hogy repülővel hogyan kell eljutni A-ból a B-be? Mármint nem pilótákra gondolok most, hogy hogyan kell vezetni egy repülőgépet, de hogyan... Ki volt már reptéren? Ki utazott repülővel már? Hányan tudjátok, hogy hogyan kell keresztülni ezeken a kapukon, hogy mondjuk Budapestről eljuss Londonba, és bemész a reptérre? Egy kis... Ugye úgy történik az egész, hogy megveszed a repjegyedet, oda bemész a reptérre, van egy ablak, hogy check-in. És oda mész, és becsekkolsz. Ez magyarul azt jelenti, hogy adod az úti okmányaidat, a repülőjegyedet, lemérik a bőröndödet, feladod a podgyászokat, kapsz egy beszállókártyát. Megfogod a beszállókártyát, és megkeresed azt a bejáratot, amin az van, hogy felszállás. Ne azt, hogy leszállás, hanem felszállás. Okay? Tehát a felszálláshoz kell menni. Oda mész, odaadod a beszállókártyádat, ellenőrzik az útleveledet, vagy a személyigazolványodat, és beállsz egy sorba, ahol át fogják vizsgálni a bőröndödet és a ruhádat, hogy van-e nálad itt kés, vagy bomba, vagy gránát, vagy ilyen kurblis kulcs, vagy valamit. Tehát én egyszer átcsempésztem, hogy véletlenül egy kést. Tehát nem vették észre. Tehát kicsit aggódok most a biztonságért, hogy tényleg ennyire föl lehet csempészni a gépekre kést. Mindegy. Jó. Miután keresztül mentél ezen, remélhetőleg nem volt nálad egyik sem, amit az előbb felsoroltam. Tovább engednek ilyenkor, és beérsz a terminálba. Itt meg lehet nyugodni, kicsit leülni, vásárolgatni, áfamentesen. Ott van a... Igen, tényleg. Vám és áfamentes. Ott minden. Hát drága, de... De legalább áfamentes és vámmentes. És bejössz kávézókba, ott vannak étel, ital, hogyha cibbankosok nem állítanak meg, akkor nyugodtan vagy, mert ugye itt feléjegyen vigyázni kell ezzel is. Na, de a lényeg, hogy leülsz és várod a képernyőn, hogy megjelenjen egy szám. Ez a szám azt a kaput jelzi, ahova neked menned kell, és ahol a végső, utolsó kapu gyakorlatilag, ami a repülőgéphez vezet. És oda kell menned, és tudjátok, az az érdekes, hogy minden kapu ugyanúgy néz ki szinte. Teljesen ugyanaz. A repülőgépek között sincs sok különbség, nagyon sokféle, nem sokféle szóval vannak légitársaságok, de nagyon sokféle, sok gépük van nekik is. Ezek a kapuk, ezek szinte teljesen ugyanúgy néznek ki. És nem tudom, hogy volt-e már veletek úgy, de volt, amikor nem tudtam, hogy melyik kapuhoz kell mennem. És mondjuk tegyük fel, hogy Párizsba utazol, és kírják neked, hogy a 23-as kapuhoz kell menned. És meg kell keresned ezt a 23-as kaput, ami nagyon úgy néz ki, mint mondjuk a 22-es. De gyakorlatilag ezek a kapuk határozzák meg azt, hogy milyen irányba fogsz menni. És hogyha mondjuk nem a 22-es, hanem a 21-es kapuhoz állsz be, akkor mondjuk elmész Párizs helyett Moszkvába. és mondjuk az teljesen más irány. A Biblia Máté 7.13-ban ír egy igét. És ez pedig ugyanúgy két kapuról szól. Itt Jézus idejében még nem voltak repterek, de hogyha ma élne, lehet, hogy pont egy ilyen beszállós kapu, tehát ilyen reptéri kapuról beszélne, vagy ő is ezt hozná példának. 13. vers. A szűk kapun menjetek be, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan járnak rajta. Ugyanúgy, ahogy a reptereken is nagyon sokféle kapu van, és minden kapunak a célállomása más. Ugyanígy a Biblia beszél két kapuról, aminek mind a kettőnek a célállomása, a végállomása más. Lehet, hogy teljesen ugyanúgy néz ki, lehet, hogy nagyon hasonlítanak egymásra, de mégis más a vége. Mit jelentenek a kapuk? A kapu itt az igében a lehetőség. Az életben nagyon sokféle lehetőség jön elénk. Minden nap jönnek lehetőségek. Ezek a kapuk. Ez az, amiről Jézus beszél. Nagyon sokféle kapu van. És amelyik kapun keresztül mész, ez fogja meghatározni, hogy hova kötsz ki az életedben. Hol fogod találni magadat. Ezek a kapuk határozzák meg az életünknek az irányát. Hoztam nektek egy képet. Gyerekkoromban ezt a festett képet rakjuk ki, léci. Gyerekkoromban ezt a képet nagyon sokat nézegettem. Hányan láttatok már ezt a képet? Vallásos családban felnőtt gyerekek, ezek tudják, hogy mit jelent ez. Na, szóval, ez a kép elvileg erről az igéről beszél. Hogy van két út. Itt van a széles út, és itt vannak ilyen emberek, meg széles az út, lovak, meg élet van, hú, zsír, nagyon jó. Itt pedig egy keskeny út, ami elég unalmasnak tűn nekem gyerekkoromban. És megmondom nektek őszintén, hogy mindig irigykedtem itt erre az útra. És mindig azt látom, hogy nem igaz, ez nem fair. Én is így akarok szórakozni, mint ők, így akarom élvezni az életemet, mint ők. Tök széles az út. Nézd meg, partiznak, jól érzik magukat. Hát jó, a végén ott mondjuk egy nagy ilyen pokol van, de legalább élvezik az életüket. Legalább élvezik az életüket. Itt meg ez a kis keskeny út, kis köves, unalmas, ilyen bogáncsokkal, meg nem tudom mivel, teli kövekkel, teli tök unalmas sátrak, meg nem tudom. Jó, hát a végén a mennyországban jól fogom majd magamat érezni. De azt mondtam, hogy ez nem fair, én itt az életben akarom jól érezni magamat. Szeretnék egy nagy életet. Szeretnék egy tágas életet, egy széles életet. Utálom ezt a képet. Utálom ezt a képet. És tudjátok mit? Nem hiszek ebben a képben. Ha lenne most egy nagy filctól, amit keresztbe húznám az egészet, mert nagyon sokszor keresztények így gondolkoznak erről az igéről. Nagyon sokszor így gondolkozunk, hogy ilyen ez az út, ilyen ez a két út, hogy az egyik egy baromi unalmas út, és ezen kell, hogy járjak, mert keresztény vagyok. Valahogy végig szenvedem magamat ezen az úton, majd a végén jó lesz. És így nézem, és irigykedve nézem a másik úton lévő embereket. Miért nem csinálhatom azt? És hogy a kereszténység erről szól, hogy mit nem szabad, hogy mit nem csinálhatok, hogy mit ez sem lehet, az sem lehet, meg amaz sem lehet. És nagyon sokszor így gondolkoztam, hogy... Nagy tapsot a Lacinak. Köszönöm szépen. Szóval irigykedtem rájuk, és nem értettem, hogy ez hogy van. És tudjátok, a napokban gondolkoztam ezen, és Isten adott egy képet, hogy, és elmondom, hogy én hogy gondolkozok erről az két útról. Rakjuk fel azt a PPT-set. Elég béna, tehát nem egy festmény, tehát mindenki egy festményre számított, nem. Nem, ezt így 5 perc alatt dobtam össze, na. figyelj, én csak kösz. Oké, okay. Szóval én így látom. Én így látom ezt a két utat. Látom a széles kaput, és látom a szűk kaput, amiről a Biblia is beszél. És azt gondolom, hogy igen, amikor elindulunk a keresztény életben, és rálépünk Istennek az útjára, lehet, hogy első ránézésre szűknek tűnik. És lehet, hogy szűknek gondoljuk az elejét. De ez az élet egyre szélesedik, és a végén egy nagy, kiteljesedett életünk lesz. A Biblia, amikor az előző, a Mátéban, amit felolvastam az előtt, a halálról beszél, hogy van egy út, ami a halálba vezet. Itt nem feltétlenül csak a fizikai halálról beszél Isten, hanem tudjátok miről? A jövőd és a potenciálod haláljáról beszél. És én hiszem azt, és hiszem azt, hogy ez az ige arról beszél, hogy amikor nem Istennek az útját válasszuk, hanem a széles kaput, és első ránézésre úgy tűnik, hogy bármit megtehetek, bármit csinálhatok, bármi az, amit csak akarok, az benne van az életem, és belépek ezen a kapun, azt fogom észrevenni egy idő után, hogy az életem elkezd szűkülni, és erről beszél a Biblia. Nem csak egy fizikai halálról, itt nem csak a pokorról van szó, hanem a jövőd és a potenciális lehetőségeidnek a haláláról, Isten tervének a haláláról a mi életünkre nézve. De amikor Istent választjuk, az életünk elkezd kiszélesedni, és egyre nagyobbá válni. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én mióta elkezdtem Istennel járni, az életem elkezdett kiszélesedni, és egyre szélesebb. És látom embereknek az életét, osztálytársaimnak az életét, akikkel 20 év után megint találkozok, és kérdezem, mi történt veletek? És halálunalmas az életük, semmi nem történt. Semmi nem történt, és azt látom, hogy beszűkül az életük. Pedig akkor azt hittem, hogy ők milyen sikeresek, és hogy ők milyen jó életet élnek. És ma azt látom 20 év után, hogy az életük beszűkült. Ez az ige, amiről beszél Jézus, ez a példázat, egy széles életről szól. Nem egy unalmas életről. Nem csak a mennyben fogjuk élvezni az életünket Istennel, hanem már itt ezen a földön. És már itt Isten nekünk egy széles életet, egy nagy életet fog adni, ahol kiteljesedsz, ahol a potenciálod, a jövődet megtalálod, és megtörténik az, amit Isten szánt a te életedre. Én ebben hiszek. Hiszitek ezt? Hiszitek ezt? A példabeszélek 14-12. Azt mondja, hogy van egy út, amely helyesnek látszik, végül mégis a halálba vezet. Van az életben olyan, amikor vannak lehetőségek előttünk, kapuk, és az egyik lehetőség fényesebbnek és szebbnek, ilyen csillogónak tűnik, mint mondjuk a másik. Vonzóbbnak tűnik, mint a másik. Ezt úgy tudom elképzelni, mint egy ilyen nagyon csicsás kaput. Ilyen csillog, villog, mindenféle fények mozognak rajta, és így hívogat, hogy gyere be, mert jónak tűnik ez a lehetőség. És van aztán egy másik kapu, ami úgy Istennek a kapuja, de nem látom Istennek a kapuját, ilyen szakadt, rozog a kapunak, nem hiszem. Egyszerűen csak egy átlagos kapu, ami azért nem annyira feltűnő, mert a másik feltűnőbb, és egy kicsit vonzóbb. De egy tök normális, jó kapu. És néha az életben jönnek elénk ilyen lehetőségek, amik sokszor ilyen vonzóbbnak tűnnek. De szeretnék bátorítani benneteket, hogy nem feltétlenül mindig ez a helyes út, ami vonzóbb. Mert a mai világ, ha csak megnéztek ilyen szemmel a dolgokat, miről szól? A reklámokról. És ez a reklám, a marketingről, bocsánat, hogy ezt így... De gyakorlatilag az Zoltán is elmondta, mert ő marketinggel foglalkozik, hogy gyakorlatilag a rossz dolgokat is úgy fel tudják találni, és hogy az emberek megveszik, és nincs mögötte semmi. És tudjátok, egy ilyen világban élünk, és a világ mindig is ilyen volt, és vannak mindig ilyen lehetőségek, ami jónak és vonzónak tűnik az életben, de mégsem az. Mégsem az a helyes. Szeretnék bátorítani, hogy mielőtt döntesz, mielőtt bemész a kapun, és mielőtt ez meghatározná az életedet. Csak állj meg percre, és gondolkozz el, hogy vajon ez a helyes út, vagy csak úgy tűnik, hogy ez a helyes út, mert különbség van a kettő között, hogy úgy tűnik, vagy ez a helyes. Eszembe jutott az, hogy tényleg mostanában, biztos tudjátok ti is, de Magyarországon is, meg Kelet-Európában a lányok óriási nagy veszélynek vannak kitéve. Rengeteg hirdetés van az interneten különböző modellkedésekkel kapcsolatban. És nagyon sokszor ezek a hirdetések mögött nem csupán egy sima modellkedés van, hanem ennél gázabb dolgok, ha tudjátok, hogy miről beszélek. És nagyon sokszor ennek a vége, ennek az útnak a vége, akár az emberkereskedelem is, ami ellen ugye mi is küzdünk az A21-jel együtt. És nagyon sokszor ez egy vonzó útnak tűnik a lányok számára. Miért? Azért, mert Magyarországon szegények általában az emberek. És úgy van egy lány vele, hogy fodrászatból sosem fogok házat venni, de lehet, hogy belépek ebbe az iparba, és mondjuk elkezdek keményebb dolgokat is csinálni, és gyors pénzszerzési lehetőség. A legtöbb lány így lép be, mert először nem akarják, nem akarnak, csak egy sima modellkedés, de utána belépnek a pornóiparba, vagy rabszolgakereskedelembe, ugye ez az emberkereskedelem áldozatai válnak, és nagyon sokszor azért lépnek be, mert könnyű, gyors pénzszerzési lehetőség, és ugye Magyarországon a lányok szépek, kihasználják a szépségüket, pénzem nincs, de legalább szép vagyok, ezért belelépnek erre az útra. Egy vonzó út, de ennek a vége halál. Ennek a vége nyomorúság. Rengeteg olyan bizonyságot lehet hallani ma megtért ilyen sztárokról, vagy modellekről, akik megtértek és elmesélik az életüket. Elmesélték azt, hogy mind mentek keresztül. Elmesélték azt, hogy igenis először a pénz miatt mentek bele, és utána, hogy ez hogyan tent tönkre az egész életüket, de hogy Isten megváltotta őket, és Isten megszabadította őket. És annyira jó ezeket hallani, de ugyanakkor pedig van egy, ezt a példát azért akartam elmondani, hogy legyetek bölcsek. Legyetek bölcsek, mert nem minden lehetőség, nem minden fényes és jó lehetőség a helyes lehetőség és a helyes út. Csak a saját életemben is emlékszem, 2002-ben, amikor egy út elágazádó, ezt én sem tudom kimondani, nem csak a gyurcsa. Na mindegy, szóval egy útkereszteződéshez értem az életemben. Volt két kapu. Az egyik, az egy fényesebb kapu volt, a másik egy kevésbé fényes kapu volt. Ez a fényes kapu a saját karrierem volt gyakorlatilag. Lett volna egy lehetőségem, hogy belépjek egy keresztény együttesbe, ahol vezető legyek, ahol már sikeres voltam évekkel ezelőtt, és már minden készen volt, csak be kellett volna lépnem, és azt mondanom, hogy oké, én elindulok ezen az úton, ezen a karrieren, és építem a saját karrieremet, a saját zenei karrieremet, a saját terveimet, vagy ott volt egy másik kapu, ami nem volt annyira fényes, sőt, szűk volt, nagyon szűk. Ez pedig a gyülekezet volt, mert még nagyon az elején voltunk. És ott voltam egy döntés előtt, hogy melyiket választom. És helyesnek tűnt ez. De helyesnek tűnt ez. De jó lenne. És Isten szólt hozzám. És adott bölcsességet. És végül azt választottam, hogy Isten útjain megyek. És hogy Isten az ő királyságát fogom építeni, az ő gyülekezetét fogom építeni. És nem a saját karrieremet. A saját életemet. És akkor szűknek tűnt ez az út, amiről az előbb kivetítettünk, de azt vettem észre, hogy Isten egyre jobban kezdte kitágítani az életemet, és azt vettem észre, hogy megvalósulnak azok az álmaim is, azok a terveim is, amiket sikerült amit odaadtam az elején Istennek, és lemondtam róla, és azt mondtam, hogy neked adom. Ezeket az álmokat Isten megvalósította. És fantasztikus az, hogy amikor az elején meg tudunk hozni egy döntést, és azt mondjuk, hogy az én terveimet lerakom, Uram, és legyenek meg a te terveid, akkor abban a pillanatban Isten ráállít egy olyan útra, egy olyan utazásra, amely kinyitja az életedet. És az elején nehéz, de utána könnyűvé válik. És pontosan ez a harmadik dolog, amiről akartam beszélni nektek, hogy nagyon sokszor, amikor döntések előtt állunk, és kapuk előtt állunk, van egy olyan kapu, ami könnyebb, és van egy olyan kapu, ami nehezebb. Nem tudom, volt már veletek ilyen. Hogy tudtad azt, hogy ha így döntesz, akkor az egy könnyű döntés, és csak simán végigmész rajta, a másik az nehéz. Mert igazán nem akarod, mert tudod, hogy az lenne a helyes, de nem akarod, ez lenne a könnyebb út, de az a másik, az a nehezebb út. Amikor ilyen helyzet előtt állsz, adhatok egy tanácsot. Válasz mindig a nehezebbet. Válasz mindig a nehezebbet. Hadd mondjam el miért. Nem hiszem azt, hogy Isten, amikor azt akarja, hogy belépjünk az ő terveibe, az könnyű lenne számunkra. Azért, mert az ő útjai mások, mint a mi útjaink. És ellentétben vannak nagyon sokszor az ő tervei a mi terveinkkel, éppen ezért fájdalmas. Az első lépés nagyon fájdalmas. És mindig ahhoz, hogy Istentől kapjunk valamit, befogadjunk valamit, ehhez előbb fel kell adnod valamit. Egyszerűen így működik. Sosem láttam volna azt, hogy máshogy működött volna. Ha szeretnél valamit Istentől, akarsz kapni valamit Istentől, ha be akarod fogadni az ő áldásait, ha szeretnél tényleg egy ilyen széles életet élni, először fel kell áldoznod valamit. Oda kell adnod valamit. És amikor adsz valamit, Isten ad. És kapsz tőle. Megint feláldozol valamit, Isten megint ad. Megint feláldozol, és megint ad. És ezt úgy szoktam mondani, hogy nincsen kockahas fájdalmas edzés nélkül. Ha megnézitek az életben, nagyon sokszor szeretnénk kockahasat edzés nélkül. De ilyen nincs. Az életben nincsen, hogy áldás áldozatok nélkül. Nincsen kockahas fájdalmas edzés nélkül. Nincsen győzelem harcok nélkül. Egyszerűen így működnek a dolgok. És nem hiszem azt, hogy lenne olyan dolog is, amit Isten, amikor Isten terveibe be akarunk lépni, hogy ne lenne legalább egy picit fájdalmas számunkra. Azért, mert mi emberek vagyunk, és Isten meg Isten. És van bennünk egy önzőség, van bennünk egy... Egyszerűen szeretnénk a saját terveinket megvalósítani, és ez fáj. Ez fáj, és nehéz. De szeretnék bátorítani valamire benneteket, hogy meg lesz utána az áldás ennek, és meg lesz ennek az eredménye. Amikor keresztül mész ezen a pillanatnyi kis fájdalmon, olyan nagy áldás jön utána, és olyan nagy béke, és akkora áldások jönnek az életedbe, hogy az hihetetlen. Az a fájdalom, amit az elején, vagy az a nehézség, amin az elején keresztül kell menned, semmi ahhoz képest, a fájdalomhoz képest, mikor rossz döntést hozol meg, és annak a következményeit aratod le az életedben. Az a fájdalom semmi ahhoz képest, amikor a rossz döntéseinknek a következményeit, a saját hülyeségeinknek a következményeit aratjuk le az életünkbe. Bízzunk meg Istenben! Bízunk már meg Istenben, hogy ő jobban tudja, hogy ő jobb, hogy az ő igéje igaz. És tényleg csak szeretnék erre bátorítani benneteket. Jézus mondja azt, hogy az én terhem könnyű. A Máté 11:30-ban. Mert az az ige, amit én teszek rátok, nem nehéz. A teher, amelyet én helyezek a vállatokra, könnyű. Most mi van? Isten azt mondja most, hogy könnyű. Géza előbb azt mondta, hogy ez nehéz lesz. Most könnyű vagy nehéz? Most könnyű ez az út, vagy nehéz ez az út? Nem tudom, bennetek felmerültek ezek a kérdések. Bennem volt ilyen kérdés, hogy most akkor mi van? Most ez könnyű vagy nehéz? Megmondom mi. Az első lépés nehéz, utána könnyű. Mindig csak az első lépés nehéz, utána könnyű. Mindig csak először... Az első lépés nehéz a megbocsátásban, utána szabadnak érzed magadat. Mindig csak az első lépés nehéz, hogy elengedd a haragot, utána minden könnyebbé válik. Mindig csak az első lépés nehéz, hogy elengedd a stresszt és az aggodalmat, utána sokkal könnyebb lesz az életed. Igaz? Valaki tudja ezt mondani? Így? Ez így van. Csak az első lépés nehéz. Sokkal nehezebb aggódni egy életen keresztül, sokkal nehezebb megbocsátatlanságban élni egy életen keresztül, sokkal fájdalmasabb így élni. Sokkal fájdalmasabb függőségekben szenvedni egy életen keresztül, mint az elején egy kis fájdalom, de utána szabad vagy. És utána szabad vagy. Erről szól ez az ige. És erről szól Jézus, és erről beszél Jézus, hogy az első lépés azon a szűk kapun bemenni nehéz. Egy kis áldozattal jár, de utána könnyű lesz. És könnyű az utazás Istennel. Háromféle képpen tanulunk az életben. Háromféleképpen. Az egyik a könnyű módon, a másik a nehéz módon, a harmadik a tragikus módon. A könnyű mód az az, mikor emberek mások hibáiból tanulnak. Vannak dolgok, amiken nem mész keresztül, egyszerűen csak tanulsz mások hibáiból, és nem követed el azokat a hibákat, amiket mások elkövetnek. Ez a könnyű mód, fájdalommentes, happy király. A második, a nehéz mód, amikor, hát én inkább kipróbálom meg, a saját bőrömön tapasztalom. És van nagyon sokszor, valljuk be, hogy nehéz módon tanulunk. Ez az, amikor hibázol, de tanulsz a saját hibádból. Szóval ez a második, a nehéz módon, amikor a saját hibádból tanulsz. A tragikus mód az a harmadik, és vannak sajnos ilyen emberek is, ez pedig az, hogy egyikből sem tanulsz. Se mások hibájából nem tanulsz, se a sajátodból nem tanulsz. És újból, és újból, és újból, és újból elköveted ugyanazt, és ugyanazt a hibát. És vannak emberek, akik egyszerűen újból és újból és újból mindig elrontják a párkapcsolatukat, mindig pénzügyi nehézségeken mennek keresztül, mindig ilyen tragédikákon mennek keresztül, mások meg mindig sikeresek, mindig túllépnek. Miért van ez? Mert vannak emberek, akik nem tudnak tanulni a saját hibájukból, és mások hibájukból sem, és egyszerűen nem tudnak kiszállni ebből a körből. És berekednek. Szeretnék titeket bátorítani arra, hogy mielőtt döntesz, mielőtt meghozod a döntést, hogy mely kapun lépsz be, használd a bölcsességet. A példabeszélek 8:2-3 azt mondja. Megáll a hegyek tetején, az utak mellett, ott, ahol az ösvényen találkoznak. Kiállt a kapuknál, a város bejáratainál. Nyitott ajtóknál nyilvánosan szól. Tudjátok, mit mond ez az ige? Ez az, hogy amikor ott állsz a repülőtérnek a termináljába, és vetítsük ki ezt a képet, és nem tudod, hogy melyik ajtón menjél be. Nem tudod, hogy most jobbra menjél, vagy balra. Egyenesen, vagy hátra. Nem tudod, hogy melyiket választ. Azt írja a Biblia, hogy pontosan itt a terminálban kiáltani fog a bölcsesség. Nem valahol máshol, ott lesz a bölcsesség, és kiáltani fog, és te meghallhatod ezt a bölcsességet. Ez az ígéret. Ez az ígéret Istentől, hogy amikor az útkereszteződésekben vagyunk az életünkben, és nem tudjuk, merre menjünk, jobbra vagy balra, ott lesz a bölcsesség, és kiáltani fog, és hallani fogod. Csak halld meg a hangját. Csak halld meg, hogy Isten mit mond. Csak egy pillanatra állj meg, és engedd, hogy Isten beszéljen hozzád, és meg fogja mondani. Meg fogja mondani. Egyszerűen tudni fogod, hogy mi a helyes. Csak ne nyomd el, ne engedd el így a füled mellett, hanem őszinte legyen magadhoz, és állj meg, és kérdezd meg, merre menj, hogyan dönts, és Isten meg fogja adni a választ. Az utolsó dolog, amit gyorsan el szeretnénk mondani, az az, ne féljetek döntést hozni. Nagyon sokszor emberek a terminálban ülcsörögnek egész életükben, és nem hoznak meg egyetlen egy döntést sem. Ott ülnek és várják a repülőjüket, hogy vajon ezen a kapun menjek be, vagy azon a kapun menjek be. És egész életük azzal telik, hogy nem mernek döntéseket hozni. Merjetek döntést hozni. Ugyanis, ha el is rontod, Isten ott lesz a következő reptéren, hogy átszállj egy másik gépre, és egészen átszállj egy egészen más városba, hogy visszamenj, vagy visszatérj. Isten mindig lehetőségeket ad. És lehet, hogy hoztál rossz döntéseket, lehet, hogy azt érzed, hogy más irányba ment el az életed, mint ahogy szeretted volna, vagy amit Isten gondolt volna. Mindig lesznek rossz döntések az életünkben. Ne féljetek, csak amiatt nem döntéseket hozni, hogy rossz döntéseket fogtok hozni. Szóval ne féljetek a döntéstől, csak azért, mert lehet, hogy rosszul fogok dönteni. Kérdezd meg Istent, hogy mi a bölcs, és dönts. Oké? Kérdezd meg, hogy mi a bölcs, és dönts. Hozd meg egy döntést. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. És remélem, hogy hasznos volt, és csak kérlek, hogy álljatok föl. És csak szeretném, hogyha most őszintén behunynánk a szemünket, semmi másra nem fókuszálnánk, csak Istenre. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy kinek szólt ma a Szent Szellem, hogy rossz gépen utazik. Az életed valamelyik területén, lehet, hogy valamelyik terület az életednek nem megfelelő irányba megy. Lehet, hogy az egészséged területén, lehet, hogy a tanulásban, lehet, hogy a munkádban, nem tudom, milyen területén vannak az életedben. Bármi lehet. A Szent Szellem, hiszem, hogy ezt tud szólni, el tudja mondani, és hogyha Isten szól hozzád, hogy rossz gépen ülsz, akkor ne esj kétségbe, mert a következő reptéren ő fog várni, és át fog irányítani egy új terminálba, egy új kapuhoz. Lehet, hogy úgy érzed, hogy rossz helyen van most az életed, egy rossz városba szálltál le, olyan helyen, ahol nem is akartál lenni. Ma megvan a döntési lehetőséged, hogy a megfelelő kapuhoz menjél, ami a megfelelő irányba vezeti az életedet. Nem tudom, hogy mi ez, nem tudom, hogy kinek mi van az életében, nem tudom, hogy Isten kihez most hogyan szól, de tudom azt, hogy a Szent Szellem ki fog jelenteni, és ki tud jelenteni dolgokat az életedbe, és csak ő tudja kijelenteni. Hányan szeretnétek ma meghozni egy döntést, hogy új gépre akartok szállni? Csak tedd fel, kérlek, a kezedet. Tehát senki ne nézzen, és ne nézzünk körbe, csak egyszer mutasd Istennek, hogy szeretnél meghozni egy döntést, és szeretnél felszállni egy új gépre, egy másik gépre. Hozd meg ma egy döntést, mert ezzel kezdődik minden. És hozd meg egy döntést, hogy semmi más nem akarsz kutatni, és semmi másra nem akarsz vágyni az életedben, mint hogy bölcsességet találj, hogy bölcsességet szerez Istentől. Imádkozzunk most. Atyánk, hozzád jövünk. Szükségünk van bölcsességre. Adj nekünk bölcsességet az életünkbe, amikor a kereszteződésekhez érünk, amikor nem tudjuk, melyik kapun menjünk be. Uram, imádkozok azért, hogy adj új útmutatást, Uram, számunkra. Adj bölcsességet, Uram, az életünk kereszteződéseiben, hogy jól tudjunk dönteni. Uram, abba az irányba akarunk elmenni, amerre Te vezetsz bennünket. Uram, szeretnénk a helyes utat választani, és nem a könnyebb utat. Nem a fényesebb utat, és nem a látványosabb utat, hanem az, ami a Te utad, amiről tudjuk, hogy helyes. Uram, adj nekünk egy ilyen bölcsességet, hogy minden nap az életünkben, hogy meghozzuk a döntéseinket, egyre közelebb kerüljünk, Uram, a Te céljaidhoz. Uram, a jövőnk felé, Uram, amire Te elterveztél bennünket. Uram, tudom, hogy egy nagyszerű jövőt szántál mindannyiunknak. Uram, egy széles jövőt, egy nagy életet. Uram, nem egy beszűkült életet. Uram, szeretnénk ezt az életet. Szeretnénk rálépni, Uram, erre az életre, és belépni, Uram, ezen a kapun. És lehet, hogy egy kicsit szoros, és kicsit nehéz, de, Uram, meghozzuk ma a döntést, hogy rálépünk, Uram, erre az útra. Vezess bennünket, vezess, Uram, tovább, lépésről lépésre. Uram, Te vagy a jó pásztor. Szükségünk van rád. Halleluja. Köszönjük Jézus. Hányan mondtátok el ezt az imát? Hányan mondtátok el? Őszintén a szívetekből. Amen. Szeretnék még egy kérdést feltenni. Lehet, hogy ma először itt vagy, és szeretnéd rendbe rakni Istennel az életedet, és ma szeretnéd a kapcsolatodat szeretnél egy kapcsolatot Istennel, szeretnél egy kapcsolatot építeni vele, szeretnéd megismerni őt, szeretnéd befogadni a szívedbe, szeretnél rálépni az ő útjaira. Csak ahogy mindenkinek be van hunyva a szeme. Ha szeretnéd ma elfogadni Jézus Krisztus, mint megváltódat, mint az egyedüli igazságot és utat, amiről beszél a Biblia, az egyedüli megváltót a bűneinkért, akkor erre is van lehetőség. Egyszerűen csak egy döntéssel kezdődik. Egy szimpla döntés. Viszont ez a döntés az egész életed irányát meg tudja változtatni. Ha szeretnéd meghozni ezt a döntést, kérlek, tedd fel a kezedet most. Fantasztikus. Oké. Lerakhatjátok nyugodtan. Kérlek, mondjátok utánam ezt az imát. Gyülekezettel együtt. Jézus, hiszem, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Ma téged választalak. Mától kezdve minden egyes napot veled fogok élni. Köszönöm, hogy megbocsátottad minden bűnömet, és tisztán állhatok ma Jézus által. Ma a te gyermekeddé válok. Amen. Amen. Tapsoljuk meg ezeket az embereket, akik meghozták ezt a döntést. Amen. Dicsőítő csapatot kérném, hogy menjetek fel a színpadra, és csak dicsőítsük tovább Istent. Ahogy dicsőítjük most Istent, szeretnék nektek elmondani egy bizonyságtételt. Ezen a héten történt. Nagyon fájt a fülem. És ez csak egy bizonyság a dicsőítéssel kapcsolatban. Hiszem azt, és meg vagyok 100%-ig győződve, és hiszem azt, hogy egy nap az orvostudomány 100%-osan be tudja ezt bizonyítani. Hogy amikor Isten jelenléte eltölti az embereknek a testét, hogy gyógyulások következnek, és gyógyulások jönnek. Én hiszek ebben. Hiszem, hogy ez nem csak egy ilyen jó érzés, hanem gyógyulás történik, és a sejtek elkezdenek gyógyulni. Tudjátok miért? Mert tudom, hogy létezik ennek az ellentéte, amikor emberekben olyan lelkiállapot és olyan érzelmek vannak, amik teljesen a halál közeli, ilyen romboló, depresszív, nagyon elnyomó és ilyen tehetetlen érzések vannak emberek. Bennem is volt már ilyen. És tudom, hogy ezek az érzések, ez a lelkiállapot, ez rombolja az embernek a sejtjét is, és a testét is. Viszont, amikor elkezdjük Isten dicsőíteni, és engedjük, hogy az ő jelenléte betöltsön bennünket, akkor Isten ott elkezd gyógyítást csinálni. Nem tudom, hogy van-e valaki, akinek fáj valamilyen ma. Fáj-e valamitek van ma? Valakinek fáj valami testrésze, vagy ilyesmi? Oké. Okay. Úgy látszik, nincs. Ez nagyon jó. Ja, de van. Van. Ali. Oké. Okay. Imi. Oké. Okay. Tényleg csak bátorítok arra, próbáljátok ki ezt. Hogy ahogy dicsőíted Isten, ne csak énekelj, hanem engedd meg, hogy Istennek a szelleme betöltsön teljesen, és azt a fájdalmas testrészedet is teljesen betöltse, ami éppen fáj. És ez, hiszem, hogy abban a pillanatban egy gyógyulást kezd el a sejtjeidben, és gyógyulást kezd el a testedben, és elkezdesz meggyógyulni. Lehet, hogy nem teljesen fogsz meggyógyulni utána, de elkezdesz meggyógyulni. És ugyanez volt velem a héten is, és a buszon voltam éppen, és csak nagyon rosszul éreztem magamat, nagyon rossz volt a lelkiállapotom, de azt mondtam, hogy nem engedem, hogy ez a lelkiállapot úrrá legyen rajtam egész nap. Szóval elkezdtem Isten dicsőíteni, és éreztem, hogy Istennek a jelenléte betölt. És a fülem is így elkezdett így bizseregni, meg nem tudom. Tehát ilyen jó érzés volt, és teljesen ilyen elnyomta teljesen ezt a fájdalmat. És nem fájt a fülem, amikor dicsőítettem Istent, és egyszerűen tényleg egy nagyon jó érzés jött belém, és éreztem, hogy Isten jelenléte ott van. És utána, két nappal később a fülem meggyógyult teljesen. Elkezdődött egy gyógyulás, és utána Isten meggyógyított teljesen. És tudom azt, hogy akkor, abban a pillanatban elkezdődött az életemben egy gyógyulás. Szóval bátorítalak, hogy a dicsőítés az nem Istenért van elsősorban, hanem miattunk. Hogy Isten közel jöjjön hozzánk, és betöltse az életünket, mindenünket. Hogyha van aggodalom a szívedben, hogyha van valami félelem a szívedben, engedd, hogy dicsőítés közben Isten szelleme ezt átjárja, és teljesen így elfedezze az életedbe. Oké? Szóval dicsőítsük Isten tovább.